Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Az ikertornyok elleni támadás után nem volt ahhoz fogható iszlamista agresszió, amit egy évvel ezelőtt a Gáza-övezet határán tapasztaltunk, és ez elindított egy olyan folyamatot, amelyet kénytelenek voltunk időnként elemezni a maga bonyolultságában és fokozódásában. A többi között a HVG szakértőjével, Keresztes Imrével is itt a tetőteraszon most is ezt próbáljuk megejteni. Köszönöm, Imre, hogy itt vagy velünk, és hogy hát megpróbálunk úgy összegezni, legalábbis ez az én munkahipotézisem, hogy ezt a konfliktust egy az eddiginél talán valamivel tágabb kontextusba helyezve értelmezzük, és hát próbáljuk az olvasatokat is ilyen szempontból picit tágabb merítésben megfogalmazni. Köszönöm, hogy itt vagy velünk.
Köszönöm, én is, és köszöntöm a hallgatókat.
Az újdonság az, hogy ebben a történetben a konfliktusok sorozata ugye jellemzi a zónát, de körülbelül 5 évtizede még nem tapasztaltuk azt, hogy a nagyhatalmak úgymond, a komoly, erős, ráhatásra rendelkező nemzetközi szereplők nem tudnak dűlőre jutni vele. Nincs koherens elképzelésük, nincs egy egyeztetés, nem látszik az, hogy valamerre elindulna ez a folyamat. Kína nem akar beleavatkozni, az Egyesült Államok a választások miatt, elnökválasztások miatt igen korlátozottan, az uniónak meg hát sem ereje, sem presztízse nincs már, hogy érdemben tényezőként itt a rendezés felé terelje a dolgokat. Hogyan tudunk akkor mégis tájékozódni, meg egyáltalán valamiféle paradigmát felfedezni ebben a szövevényes, és mondom, igen dinamikus sztoriban?
Hát akkor induljunk tényleg a szélesebb világpolitikai megközelítésből. Ugye nem csak, hogy a nagyhatalmak nem tudnak érdemben hatni a szereplőkre, hanem éles ellentét is van közöttük. Ugye az ukrán háború miatt az Egyesült Államok és Oroszország között, továbbá az Egyesült Államok a Kína felemelkedő hatalmi potenciája miatt ugye egyfajta kereskedelmi háború zajlik, és hát feszült a helyzet ugye a dél-kínai tengeren, és így tovább. Ráadásul izraeli részről beszélnek egy orosz iráni tengelyről. Ugye tudjuk, hogy Irán segíti katonailag Oroszországot, drónokat szállít, öngyilkos drónokat, ballisztikus rakétákat, és hát minden bizonnyal Oroszország is segíti Iránt technológia terén, és hát a legnagyobb félelem most az, hogyha a közel-keleti konfliktusból Irán azt a következtetést vonja le, hogy mégiscsak megépíti az atombombát, akkor ezt esetleg orosz segítséggel teszi. Ugye Irán állítólag nagyon közel áll ahhoz, hogy egy atomtölthethez elegendő fegyver tisztaságú dúsított uránnal rendelkezzék. Ugye a kérdés már csak az, hogy ha ezt eléri, akkor ebből hogyan tudja ebből töltetet csinálni, és az hogyan tudja úgy elhelyezni egy rakétára, hogy abból valóban atomfegyver válik. És hát az elemzői félelmek szerint ezt a folyamatot gyorsíthatja fel egy esetleges orosz segítség. És hát ugye a másik dolog, hogy nyilván Oroszország örül annak, hogy a közel-keleti konfliktus leköti az Egyesült Államokat, ahogy Pekingiben is nyilvánvalóan örülnek ennek. Tehát a nagyhatalmak között éles ellentétek húzódnak, és hát a közel-keleti konfliktust megpróbálják a maguk hasznára váltani. És akkor, ha közelítünk a térséghez, akkor a másik, talán még ennél is sokkal nagyobb probléma az, hogy a gázai Hamász támadás első évfordulója kapcsán, ami nyilvánvaló, hogy olyan messzire kerültek egymástól a felek, hogy itt szinte szó sincs semmiféle megbékélésről, tűzszünetről, aztán arról meg végképp nem, hogy valamiféle folyamat beindulna, hogy ezt a konfliktust egyszer s mindenkorra lezárják. Azt láttuk az elmúlt 50 évben, hogy folyamatosan háborúk robbantak ki, a palesztin szélsőséges szervezetek rakétákkal támadják időről időre a gázai övezetből Izraelt. Ugyanezt teszi a Hezbollah is időről időre, és ezek a háborúk semmit nem oldanak meg, közben pedig a palesztin önrendelkezés sem valósul meg, szó sincs arról, hogy egyáltalán valamilyen olyan rendezési folyamat látszódna, amelynek a vége az lenne, hogy a palesztin állam megalakul. Ráadásul az izraeli közvélemény a Hamász támadás óta, annak többsége az izraeli közvéleménynek nem is támogatna egy ilyet. Netanyahu pedig azt mondja, hogy azért sincs értelme most erről beszélni, meg tárgyalni, mert az a terrornak a úgymond megjutalmazása lenne. És hát azt látjuk egy évvel a gázai támadás után, ugye, hogy a háború most már átterjedt Libanonra, és itt vagyunk az izraeli-iráni konfliktus, nagyobb konfliktus küszöbén. Ugye egy hete volt az, hogy Irán rakétákat irányított Izraelre.
És állítólag ma egyeztet Netanyahu Bidennel arról, igen, hogy milyen válaszcsapást.
Igen, és az elmúlt hét úgymond csendben zajlott, idézőjelben csendben, hiszen Izrael kemény választ ígérte, de a válasz még nem érkezett meg, és ahogy mondott, Netanyahu és Biden telefonon egyeztet. Ez érdekes egyébként, hogy Biden most már nem tudom, hetek, hónapok óta nem beszélt Netanyahuval, mert minden intelmét gyakorlatilag Netanyahu figyelmen kívül hagyja, és a védelmi minisztere ment volna Washingtonba, hogy egyeztessenek a válaszcsapásról, amelyben valószínűleg Amerika is egyébként részt vesz, hiszen Amerika is megfenyegette Iránt, de Netanyahunak az volt a feltétele, hogy előbb beleegyeztessen Biden.
Három célcsoport létezik, vagy legalábbis ezt olvastam én a magyarázatokból és kommentárokból. Az egyik ugye az iráni atom berendezések, hogy így finomabban vagy általánosan fogalmazzak, a másik az a kőolaj telepek, a harmadik pedig valamilyen szimbolikus épület együttes.
A valószínű az első kör az az iráni katonai létesítmények lehetnek, hagyományos katonai létesítmények, tehát például rakétagyárak, olyan bázisok, ahol rakétakilövők vannak. De ahogy mondod, az olajlétesítmények az már egy komolyabb csapás lenne, hiszen Iránnak a legfontosabb bevétele ugye a kőolaj.
De erről állítólag az amerikaiak már talán le is beszélték Netanyahut, hogy akkor ezt ejteni, úgyhogy marad a másik kettő egy ilyen.
Hát megint csak az a kérdés, hogy mennyire sikerül Netanyahut meggyőzni. Az amerikaiak nem támogatják azt, hogy a válasz az olajlétesítményeket érintsen, de mintha ebben talán fuhulna valamennyit az amerikai álláspont, én úgy érzem. Ami egyértelműen elutasít Washington, az az, hogy Izrael iráni nukleáris létesítményeket támadjon. Irán egyébként két úgymond vörös vonalat húzott meg, az egyik a nukleáris célpont, a másik pedig az olajipar. Hogy aztán most Izrael ezek után mit lép, nem tudjuk. Minden esetre volt izraeli kormányfők Ehud Olmert-től kezdve Bennettig sokkal keményebb választ követelnek, mint hogy csak egy úgymond szimbolikus célpontot érnének el. A célpontok között egyébként még elképzelhetők energetikai berendezések, rendszerek. Hát meglátjuk. Minden esetre az iráni diplomácia is rendületbe jött. Az iráni külügyminiszter ma, ha minden igaz, akkor Szaúd-Arábiába utazik. Ugye alapvetően két riválisról van szó a térségben, bár az utóbbi időben enyhült közöttük a feszültség, újra felvették ugye a diplomáciai kapcsolatokat. De Irán egyértelműen úgy fogalmazott, hogy elvárja a szunnita arab országoktól, az öbölbeli olajmonarchiáktól, hogy az izraeli-amerikai válaszcsapáshoz nem nyújtják a légterüket. Ez azért érdekes egyébként, mert a múlt heti iráni rakétatámadás kivédésében hírek szerint nem csak az amerikaiak és a britek segítettek Izraelnek, de újfent Jordánia is, ahogy egyébként áprilisban is. Az akkor volt ugye az első iráni rakétatámadás Izrael ellen, amit előre bejelentettek, és sokkal lassabb eszközökkel hajtották végre, cirkáló rakétákkal és drónokkal. Ez a múlt heti támadás sokkal komolyabb volt, hogy a ballisztikus rakétákat lőttek ki, amelyek 12 perc alatt elérték az izraeli légteret.
És hát a hatékonysága is a támadásnak azért jóval inkább mérhető volt. Imre, nekem főleg az ilyen kontextusbeli megközelítések okán felmerült ez a dihotómia, hogy említetted az iráni-szaudi kapcsolatkeresést, hogy itt tulajdonképpen mi lesz az, ami inkább nyom alatban? Mert egy háborúnak ugye lehetnek mindenféle okai, de ha nagyon lecsupaszítjuk, akkor lehet egy gazdasági megfontolás a hátterében, előnyök és pozíciók megszerzése vagy megtartása, a másik pedig egy ideológiai, vallási a mi esetünkben. Tehát itt van egy ultraortodox zsidó vonulat és egy keményvonalas iráni síita vonulat, amely egymással azt is mondhatnánk, hogy összeegyeztethetetlen, és ugyanakkor vannak térségbeli ilyen kemény gazdasági érdekek. Az előbb olvastam éppen arról, hogy a libanoniak azt gondolják magukról, hogy hát virágzó ország lennének, csak éppen szigetként, nem abban a zónában és abban a geográfiai kontextusban, ahogyan vannak, mert amúgy meg hát mennyi előny van Mediterráneum, éghajlat, kultúra, kereskedéshez, ugye föníciaiak utódaiként tételezik magukat való érzék, stb. Szóval, hogy akkor ebben az összefüggésben mi lesz az, ami végül hát elmozdítja, mert egyelőre azt látjuk, hogy csak spirál van, csak eszkaláció van, de hogy egy adott pillanatban mi lesz az, aminek mentén elkezdődik egy összefüggő diskurzus és cselekvés sorozata rendezés irányába.
A gazdasági érdekek azok mindenképpen fontos mozgatórugói lehetnének egy rendezés felé. Egyébként Libanon nem véletlenül nevezték. A polgárháború előtt, 1975-ben tört ki a polgárháború, és 90-ig tartott Kelet-Svájcának, mert valóban kultúra, mezőgazdaság, banki szolgáltatások, és így tovább, és így tovább. És ez egyébként igaz a térség sok államára, Irakra, ha csak Mezopotámiára gondolunk. Ugye Irak is egy, mondhatni, egy szétesett állam, ahol ugyanúgy megvan a kultúra mellett, vannak mezőgazdasági területek, és hát szintén kőolaj. Tehát ugye nagyon sok országban vannak ásványként csak a kőolaj mellett. Múlt héten voltam egy konferencián Brüsszelben, és ott elhangzott az, hogy megfelelő kiinduló pont lehetne a térség összes problémájának a megoldására az Ábrahám megállapodások. Ugye 2020-ban az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein normalizálta a kapcsolatait Izraellel, nagyköveteket cseréltek. Ennek részeként ugye Szudán is és Marokkó is csatlakozott. Ugye Szudánt elfelejthetjük, mert közben ugye ott a polgárháború mindent szétver. És ezen a konferencián az volt az egyik érdekes megállapítása egyébként egy öbölbeli, nem izraeli, egy öbölbeli szakértőnek, hogy nagyon fontos volt ezeket a megállapodásokat megkötni, amelyek egyébként kiállták a próbát, hiszen sem az Egyesült Arab Emírségek, sem Bahrein nem szakította meg a kapcsolatait Izraellel a háború miatt, a gázai háború miatt, és azt mondták, hogy nagyon fontos gazdasági érdekeik fűződnek ezekhez a megállapodásokhoz, amelyek nem is annyira politikai szempontból fontosak, bár nyilván abból a szempontból is, de nagyon fontos az agrárterületen és a klímaváltozás elleni harc területén. Ugye ezt a térséget a klímaváltozás talán még a globális átlagnál is sokkal jobban sújtja, nagyobbak, hosszabbak a szárazságok, kevés a víz. Ugye Izrael rendelkezik olyan technológiákkal, tengervíz, sótalanító berendezésekkel, amelyeket át tud adni. Az emírségek tele van pénzzel, ugye az emírségeknek most már saját űrkutatási programja van, tehát sorolni lehetne ezeket, és hát ugye a nagy kérdés az az volt, hogy Szaúd-Arábia ezek után mit lép, mert hogyha a szaúdiak is kiegyeznek Izraellel, akkor gyakorlatilag az összes többi arab ország úgy fogja érezni, hogy nyitva áll az út, ő előttük is.
Az összes többit, Imre, úgy érted, hogy a síita-szunita törésvonal is eljelentéktelenedik?
Na most ugye ennek a közeledésnek nem örült Irán, és itt viszont valóban jelentkezik ez a törésvonal, ez a síita-szunita törésvonal. Az Ábrahám megalapodásoknak egy másik vonatkozását is megszokták az elemzők említeni, hogy gyakorlatilag nagyon messzire merészkedtek, amikor például azt mondták, hogy egy közel-keleti NATO-nak az alapjait vetették meg. Hát ez nyilvánvalóan nagyon messze van, ha ez tényleg az lenne. De mindenképpen van ezeknek a megalapodásoknak egy olyan vetülete, hogy a szunita arab olajmonarchiák és Izrael egy szövetségbe for össze a síta Iránnal szemben. Ugye Iránnak a külpolitikája expanzív külpolitika, a kliens szervezeteket, amiket létrehozott, ugye a Hezbollah, a Jemenben a Hutik, Szíriában, Irakban a különféle milíciák, és ugye hát a Hamász is jelentős támogatást kapott Irántól. Tehát az a félelem van a szunnita országokban, hogy ezeken a úgymond az ellenállás tengelyén keresztül Irán nagyon jelentős befolyást akar kiépíteni az arab világban, és ehhez valóban a síta, alapvetően síta közösségeket céloznak. Ugye Libanonban a lakosságnak körülbelül a harmada, de lehet, hogy már több is, mint a harmada síta. Irak egyik olyan arab ország, ahol a síták vannak többségben, a másik egyébként Bahrein. Összes többi arab országban szunniták vannak többségben. Szíriában pedig egy olyan alavita irányzat uralkodik, a szunnita többség felett, ugye a Bashar Assad elnök révén, amely ugyan nem síta, de úgymond közel áll a sítákhoz. Tehát valóban van egy ilyen úgymond síta-szunita szembenállás, és hát Iránnak két kimondott stratégiai célja van. Az egyik az, hogy a közel-keletről kiebrudalják az amerikaiakat, katonákat, bázisokat, illetve hogy Izraelt pedig el kell pusztítani. És hát az iráni hegemon külpolitika mögött mindenképpen ott van ez a síta ideológia, és hát volt egy nagyon érdekes megalapítás ezen a konferencián, hogy ezt a síta fundamentalizmus egyébként, hogy felbukkani már az európai muszlim közösségekben is, és hogy erre is érdemes odafigyelni, mert ugye azt nyilvánvalóan nagyobb figyelem övezi, hogyha az Al-Qaida vagy az Iszlám Állam próbál gyökeret verni globálisan, Afrikában, Európában vagy máshol, de erről még nem igen lehetett hallani, hogy van egy ugyanilyen törekvés síta oldalon, amelyet egyes szakértők szerint Irán támogat. Úgyhogy a konfliktus, a közel-keleti konfliktus sok megoldásának számos feltétele van, ugye nem csak a palesztin kérdés, de valóban ezt valóban a síta szunita szembenállást is valamilyen módon rendezni kell. Egyébként ezt szolgálta a szaudi-iráni közeledés. És hát a nagy-nagy jutalom az mindenképpen az lett-e, hogy ezek az országok tudnának gazdaságilag együttműködni, akkor az bizonyosan a térség felvirágzását jelenti, hiszen valóban kultúrában, ásványi anyagokban rendkívül gazdagok, és hát azok a technológiai megoldások pedig, amelyek ezen a sivatagos szárazvidéken egy jó, hatékony mezőgazdaságot képes felépíteni, és számos technológia terén tudnának küzdeni a klímaváltozással szemben, ezek a technológiák pedig Izrael kezében vannak, úgyhogy hát egyelőre nem látni sajnos, ugye, mert folyik a háború, de az Ábrahám megállapodások azok kiállták egyelőre ezt a próbát, úgy látom, hogy a szunnita országok egyáltalán nem szakították meg a kapcsolatokat Izraellel, és hát Szaúd-Arábia viszont egyértelműen kijelentette, hogy csak akkor hajlandó Izraellel békét kötni, hogyha valamilyen módon megvalósul, létrejön a palesztin állam, tehát ezt most ugye, mint ahogy az előbb is mondtam, olyan távolinak tűnik, hogy egyelőre a szaudi-izraeli kibékülés, amely a Biden külpolitika egyik nagy-nagy gyümölcse lett volna, hát ez nem fog megvalósulni a közeljövőben valószínűleg.
A közeljövőben viszont legalábbis a fenyegetések szintjén arra kell számítanunk, hogy nem a klasszikus front harcok határozzák meg ezt a konfliktust, vagy hát ezek mellett, ugye az öngyilkos merényletek sorozatára is számítanunk kell, mert hogy a Hezbollah most kijelentette, hogy stílust vált, visszatér a már bevett szokáshoz. Ez a tény, hogy egy ilyen fordulatra legalábbis egyelőre számítanunk kell, ez mit hoz a konfliktus dinamikájába?
Hát nyilván csak tovább mélyíti a feszültséget, és hát nagyon könnyen, ugye Izrael kijelentette, hogy korlátozott és célzott hadműveleteket hajt végre Dél-Libanonban, de azt hiszem mai hír, hogy most már a negyedik hadosztályt vezényelték a határon túlra. Tehát félő, hogy ebből az úgymond korlátozott hadműveletből egy teljes megszállás is lehet akár, és hát hogy eddig is voltak ugye merényletek, a nagyon érdekes, jelképes is, akár hogy a múlt kedden, amikor megindultak az iráni rakéták, izraeli oldalon úgy tudom senki nem halt meg, volt két könnyebb sérülés. Egy férfi vesztette életét, de az Cisjordániában, palesztin férfi. De ugyanazon a napon Tel Avivban egy palesztin merényletben, egy késelős, lövöldözős palesztin merényletben 7 ember vesztette életét. Ez is jól mutatja, hogy a palesztin konfliktus, a palesztin kérdés megoldatlansága az Izrael igazi biztonsági problémája és kihívása, nem feltétlen Irán. Persze a jelenlegi háborúk miatt most Izrael egyre inkább Iránra koncentrál, hiszen a Hamász és a Hezbollahot is ugye Irán támogatja. Hát most ha Hamász is kijelentette egyébként, hogy Hamász vezére Yahya Sinwar, aki valahol a gázai alagutak mélyén bujkál, és szinte ő az egyetlen, akit még Izrael nem talált meg a Hamász felső vezetéséből, és nem likvidált, ő is kijelentette, hogy visszatér meg az öngyilkos merényletekhez. Hát elképzelhető, hogy ez sikerülhet, de hát nyilvánvalóan ez csak tovább fogja a konfliktust mélyíteni, amely egyébként ettől függetlenül is úgy tűnik, hogy vége láthatatlanul tart tovább. A Hezbollah folyamatosan lövi rakétákkal Izraelt, és Izrael pedig egyre mélyebben támadja a Hezbollah állásait, ugye már nem csak Dél-Libanonban, hanem Beirutban is.
Igen, hát ahhoz, hogy a hallgatóknak azért így valamilyen rálátása legyen erre a konfliktusra, ennek a hevességére, elég csak egy adatot sorollom, tehát az elmúlt egy esztendőben a libanoni-izraeli határon oda-vissza nem kevesebb, mint 9000 rakéta tüzérségi lövedék ment át és jött vissza, és ez egy olyan periódusban, amikor tulajdonképpen nem volt effektív háborús helyzet, csak egy feszült, ugye, és mindenképpen aggodalomra okot adó állapot. Na most, ha várható-e az, vagy van-e annak valószínűsége, hogy mint minden konfliktus kifutja magát, csúcsra járatódik, egy olyan eszkalációs görbe tetejére jut el, ahol már nincs pluszolás, már nincs nemhogy értelme, hanem egyszerűen nincsenek már tartalékok, nincs már tulajdonképpen a háborús logika szerint sem rezonja annak, hogy ezt fokozzák, és onnan várható, hogy esetleg egy fensíkra érünk, onnan meg aztán lefele hát az eszkaláció csökkenése irányába. Meg kell feltétlenül járnunk ezt a csúcsot ahhoz, hogy ugye végül is pár éven belül itt a tetőteraszon már arról beszéljünk, hogy van egy újra töltött oszlói folyamat például.
Hát igen, valószínűleg ez a konfliktus is be fogja járni ezt az ívet. Nagy kérdés tényleg az, hogy ez mikor és milyen ponton fog tetőzni. Rengeteg a bizonytalanság, tehát Izrael nyilvánvalóan fog válaszolni a múlt heti iráni rakétatámadásra. Az első kérdés ugye nyilván az, hogy ez milyen lesz. Olyan lesz, amely kielégíti úgymond az izraeli közvéleményt, esetleg egyfajta elrettentő erőt sugároz, és Irán azt mondja, hogy akkor rendben van, itt leáll. De hát az iráni kommunikáció egyébként nem ezt jelzi, ugye Irán fenyegetőzik, hogy ha Izrael megtámadja, akkor megint jön egy újabb válaszcsapás.
De Irán, Teherán ugyanakkor tisztában van azzal, hogyha Izraellel folytatja ezt az adok-kapok mérkőzést, akkor tulajdonképpen hát a nyugattal, ergo Amerikával gyűlik meg a baja.
Igen, ezt is számításba kell vennie Iránnak, és hát Irán egyébként meglepő módon pragmatikus, a jelenlegi vezetés, bármennyire is kemény vonalas. Ugye elképzelhető, hogy lesz egy olyan megállapodás akár a háttérben, hogy akkor valamennyire leállnak. Egyébként állítólag amerikai közvetítéssel folynak egyeztetések, egy általános tűzszünetről szunnita arab országok vesznek benne részt, és hát arról szólna, hogy akkor minden fronton, a Gázában, Libanonban, és akkor az iráni részről is lenne egyfajta tűzszünet. Hát az izraeli részről viszont van egy ilyen, hogy is mondjam, csak egy ilyen mámoros nyerőszéria, ugye, idézőjelbe téve. Izrael nagyon nagy sokként érte az egy évvel ezelőtti Hamász támadás, és az nem kérdés, hogy általános vélekedés szerint azt kell elérni első lépésben, hogy a Hamász ne tudjon még egyszer egy ilyen támadást végrehajtani. Ugye ugye kitűzött cél a szervezet megsemmisítése, és állítólag az izraeli hadsereg katonai szakértők azt mondják, hogy mint hadsereg már nem működik a Hamász, viszont hát azt látjuk, hogy rendre újra és újra képes a sorait rendezni, ugye most megint a Gáza északi részén hajtottak végre, vagy hajtanak végre az izraeli erők komolyabb rajtaütéseket, olyan területen, ugye, ahol elméletileg már, amely már meg van tisztítva a úgymond a terroristáktól, és észak-izraeli közösségek is azt mondják, hogy elég elegük van abból, hogy állandóan attól kell rettegniük, hogy a Hezbollah mikor támad. Tehát van egy ilyen olyan igény is, hogy a Hezbollah erejét is meg kell törni. Tehát egyelőre én inkább azt látom, hogy az erőszak spirálnak, vagy ennek a görbének még a felfele törő ágában vagyunk.
Mindenki ugye félszemmel nézi az óráját és a kalendáriumot, ezt a november 5-ét, az azt követő hatalom átvételt, átadást. Ugye, ahogy az eddigi tapasztalatod súgja. Mikor számolhatunk azzal, hogy a Fehérház irányából most bárki legyen is majd a következő elnök, megjelenik egy hát forgatókönyv, vagy egy olyan koherens olvasata ennek a közel-keleti rendezésnek, amit hát lehet akár vitatni, vagy rá lehet csatlakozni, vagy aminek függvényében a szereplők kénytelenek immár határozottan valamit is lépni. Tehát november 5-e meg lesz, aztán eskütételig kéne várni, vagy már abban az átmeneti periódusban lehet számítani arra, hogy a Fehérház valamilyen szinten határozottabban lép, mert pillanatnyag itt van az egyik nagyon-nagyon sebezhető pont, hogy az az Egyesült Államok, amelyik a térségben ott van katonailag, amelyik diplomáciai szempontból azért nyitva hagy csatornákat közvetít, amelyiknek van egy speciális viszonya Izraellel, pontosan ez a szereplő félgőzzel tud részt venni az egész történetben.
Igen, egy ilyen béna kacsa állapotába került most az amerikai Biden kormányzat, és ahogy mondod, a választásokig, és hát ugye az új adminisztráció januári hivatalban, ez így is fog maradni, és én azt gondolom, hogy Netanyahu ki is használja ezt a néhány hónapot, és nem véletlenül kezdte meg a libanoni hadműveleteket, tehát addig én azt gondolom, hogy valamennyire Izraelnek szabad keze van. Hogy aztán majd a következő amerikai kormány mennyire fog nyomást gyakorolni Izraelre, az egy nagy kérdés. De az egyetlen fontos nyomás gyakorlási eszköz például, hogyha korlátoznák, vagy leállítanák ugye a lőszerszállítmányokat, mivel Izrael nem önellátó ezekben az eszközökben. Ugye a Biden kormányzat is próbálkozott ezzel valamikor a nyáron, de hát nem sok sikerrel. Igaz, hogy csak éppen, hogy leállítottak valami szállítmányt. Most Biden szavakban megpróbál hatni Netanyahura, de tettekben nem. Ugye Biden hangoztatja is, hogy nála nincs, nem volt soha olyan amerikai elnök, aki közelebb állt volna Izraelhez, mint ő. És ebben van is némi igazság, a hosszú-hosszú szenátori karrierje alatt is mindig is Izrael egyik leghangosabb szövetségese volt Washingtonban. Úgyhogy lehet, hogy ez is szerepet játszik abban, hogy a jelenlegi amerikai kormány végül is nem gyakorol nyomást Izraelre, és hát nem tudjuk majd, hogy a következő fog-e. Ugye Kamala Harris és Donald Trump is teljes mértékben ugye kiáll Izrael mellett, és hangoztatja, hogy Izraelnek joga van megvédenie önmagát. És hát ugye a választások előtt vagyunk, természetesen is mindkettő jelöltnek ugye figyelnie kell az amerikai zsidó szavazatokra, egyébként meg a palesztin barát arab szavazatokra is. Tehát ügyesen kell lavírozniuk. Valószínű egyébként, hogy az új amerikai kormányzat, én azt gondolom, hogy talán határozottabb lesz, bármelyikük is lesz az elnök, határozottabb lesz Izraellel szemben, mint a jelenlegi Biden kormányzat.
Van egy katonapolitikai vonatkozása is ennek a konfliktusnak, illetve hát tulajdonképpen félig meddig konklúziója akár. Említetted ezt a támogatást, ugye a hadi anyag szempontjából az utánpótlást. Olvastam olyan kommentárt, amely szerint pontosan ez a háború, vagy ez a konfliktus sorozat döbbenti rá a szereplőket arra, jelesen Izraelt, de gondolom, hogy a környékbeli valamennyi érdekelt tényezőt, akár államként is, hogy saját hadi iparát úgy fejlessze oly mértékben, léptékben, hogy ne szoruljon, vagy egyre kevésbé szoruljon nagyhatalmi utánpótlásra, bárhonnan is érkezzen az. Ez valamilyen szinten jelenthet egyfajta új fejezetet? Mert ha ez nem csak egy felvetett kérdés, hanem ezt akció is követi, akkor félő, hogy legalábbis technikailag az övezetben bármikor kitörhetnek konfliktusok, hiszen úgy fogják érezni a felek, hogy van elegendő lőszer a raktárban, elegendő rakéta, elegendő anyagi háttér, nem kell azt nézni, hogy akkor most kapnak-e zöld jelet Egyesült Államok, Teherán, Kína, akárhonnan érkező szállítmányokra.
Mindenképpen igen, hogyha ez a konfliktus úgy ér véget, hogy bele lesz kódolva egy újabb, és nem valami csoda folytán nem lesz egy nagy átfogó rendezés, akkor úgy fogják érezni a felek, ahogy mondod. Egyébként Izraelben már most hallani, olvasni olyan kommenteket, olyan hangokat, hogy Izraelnek önellátónak kellene lennie lőszerből is. Tehát, hogy aztán ez mennyire sikerül, ugye azért Izrael egy viszonylag kis ország 10 milliós lakossággal, és bár rendkívül fejlett, azért pont a mérete miatt vannak korlátai, és azok a fegyverrendszerek, mondjuk, ha gondolok itt azokra a rakétavédelmi rendszerekre, ugye van a vaskupola, és a felsőbb rétegek, amelyek a balisztikus rakétákat védik ki, ezek nem csak az izraeli-amerikai fejlesztések, tehát nem biztos, hogy bármennyire is fejlett az izraeli technológiai ipar, vagy akár a hadipar, hogy ezt egyedül meg tudja oldani amerikai segítség nélkül. De mindenképp van egy ilyen vetület, és hát elképzelhető, hogy ilyen irányban lép majd tovább Izrael. Ugyanez igaz Iránra is egyébként. Ugye Irán ráadásul félig meddig már meg is valósította ezt a fajta önellátást szinte minden téren, hiszen évtizedeken át szankciók sújtják, és hát kap segítséget Oroszországtól, és kérdés, hogy kap-e Kínától, és Irán szempontjából pedig a legnagyobb kérdés az, hogyha most az izraeli válasz kemény lesz, és eldurvul a helyzet, és ugye Amerika is bekapcsolódik, akkor az iráni kemény vonalasok juthatnak arra a következtetésre, ha még eddig nem jutottak volna, hogy akkor mégiscsak meg kell építeni ezt az atombombát. És hogyha Irán nukleáris hatalom lesz, akkor egész más lesz a helyzet. Ugye Izrael magáról nem állítja, hogy az, de hát mindenki tudja, hogy...
Tudni vélik, igen. Ez a legjobb kifejezés, hogy tudni véljük.
Van atomfegyvere, és hogyha Irán atomhatalom lesz, akkor pedig az előbb említett síta-szundita ellentét okán is felmerülhet, hogy akkor Szaúd-Arábia mit fog erről gondolni. Ugye a szaudiak az Izraellel való kibékülés egyik feltételeként például nem csak egy amerikai biztonsági garanciát követelnek, hanem egy önálló polgári atomprogramot, illetve az ahhoz nyújtandó amerikai segítséget. És akkor még a térségben ott van Törökország, tehát hogyha Irán atomhatalommá válik, akkor megindulhat egy nukleáris versengés a térségben.
Keresztes Imre, hát ez nem egy jó végszó, amit most hallottunk tőled, de nem tudunk úgy ránézni erre az övezetre, hogy ne vegyük észre, hogy benne van ez is, amit említettél az előbb. Úgy tűnik, hogy bérleted van nálunk a tetőteraszon. Én remélem, hogy bár szívesen taglalok külpolitikai kérdéseket a téma szakértőivel, hogy nem túl gyakran kell téged meghívni, viszont annyit ígérhetek, hogy amennyiben lesz fordulat, netán egy irtózatosan kemény Teherán elleni izraeli csapás, akkor kénytelenek leszünk megint Budapestet fölhívni, téged arra kérni, hogy értékeld újra, vagy az újonnan kialakult helyzetet. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.